Kedves hallgatóink, Miskolcon is elindultak a mosolyterápiák két kórházi osztályon. A Mosoly Alapítvány szeptembertől már Miskolcon is segíti ingyenes mese és művészet terápiáival a hosszantartó betegségben szenvedő gyermekek gyógyulását. Az alapítvány terapeutái a Borsodabói Zemplén vármegyei központi kórház gyermekpszichiátriai és gyermekonkológiai osztályain zeneterápiával és komplex művészetterápiával teszik hozzáférhetővé, és így feldolgozhatóvá a betegséggel járó nehéz érzéseket, érzelmeket, így segítve a gyermekek gyógyulását. Az alapítvány terápiái térítésmentesek mind a családok, mind a kórház számára. Rábainé Domszki Zsófia, az alapítvány munkatársa, terápiás szakmai menedzser, képzőművészetterapeuta, okleveles pszichológus, a Miskolci program szakmai koordinátora nyilatkozik rádiunknak a részletekről.
A Mosoly Alapítvány idén lesz 28 éve, hogy létrejött, azóta nagyon sok minden változott, ugyanis kezdetben anyagi segítséggel támogattunk más alapítványokat, később elkezdtünk saját élményprogramokat is szervezni rászoruló, esetenként beteg gyerekeknek, és ezeknek a programoknak a kapcsán találkoztunk kórházi osztályok dolgozóival, orvosokkal, akik maguk is részt vettek a rendezvényeken. Mélyebb beszélgetések alakultak ki velük, és ez oda vezetett, hogy felismertük, hogy a súlyos beteg gyermekek gyógyulásához elengedhetetlen a testkezelése mellett a pszichés támogatásuk is. 2008 táján kezdtük a saját első művészetterápiás csoportjainkat megszervezni ezeknek a beteg gyerekeknek. Most pedig ott tartunk, hogy súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek nyújtunk szupportív, elsősorban művészetterápiás ellátást, amely kiegészíti a kórházban folyó osztályos gyógyító munkát, nem csak az orvosi kezeléseket, hanem a pszichés gyógyítást is. Emellett pedig vannak hosszú távú csoportjaink azoknak a gyerekeknek, akik már nem igénylik a kórházi ellátást, de terápiára, pszichés ellátásra még továbbra is szorulnak. Mivel elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek megsegítése a célunk, ezért minden programunk ingyenes. Jelenleg éves szinten körülbelül 1300-1400 gyereket tudunk ellátni Budapesten és vidéken.
Jelenleg ez a program hány helyszínen folyik?
A kórházi foglalkozások vannak Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Miskolcon, és akkor vannak még a hosszú távú csoportjaink, a Budai Gyerekkórházban is vannak bejárós gyerekeknek pszichodráma csoportok, Debrecenben is van művészetterápiás szülőcsoportunk, Aspergeres szindrómával élő kamaszok számára is van csoportunk, illetve Török Bálinton is szorongásos problémákkal küzdő serdülők számára fut egy programunk.
Mit tudhatunk magáról, erről a mese- és művészetterápiáról?
Eleinte művészetterápiával kezdtük el a gyerekeket gyógyítani, illetve pszichésen megtámogatni, mert azt tapasztaltuk, hogy ez egy olyan módszer, ami igen közel áll akár a kisgyerekekhez is, vagy a rossz állapotban lévő gyerekekhez, akiket nem tudunk verbálisan, akár hagyományosabb pszichológiai módszerekkel megközelíteni. Nagyon jó lehetőséget ad a stressz és a szorongás oldásra, a feszültség levezetésére. Segíti a gyerekekkel való kapcsolat kialakítását, a belső képi szimbólumvilág megismerését, minden olyat, ami szavakkal kifejezhetetlen, azt akár rajzban, akár zenében sokkal könnyebben meg tudnak mutatni. Illetve a kisgyerekeknél az, hogy nekik még a verbalitásuk éretlenebb, a nagyobbaknál pedig már sokkal leszabályozottabb. Megtanulják, hogy bizonyos dolgokról ciki, vagy akár esetleg tabu beszélni, mint például a halálról, vagy arról, hogy dühösek akár a saját szüleikre, vagy egyszerűen csak nehéz és megterhelő, viszont a rajzban nincsenek ilyen gátak. A képi önkifejezés a kisgyerekek számára is önkéntelen, természetes, rajzolás, gyurmázás, festés során sokkal könnyebben kifejezik, hogy mi foglalkoztatja őket. A meseterápiát pedig azért szeretjük használni, mert egyrészt nem kellenek hozzá eszközök, tehát akár a sterilboxban fekvő onkológiai beteg gyerekeket is meg tudjuk ezzel támogatni, illetve azért szeretjük nagyon a népmeséket, mert minden mese egy felbomlott egyensúlyi állapotot mutat be, ami megfeleltethető a kórházba kerülő gyerekek élethelyzetének is. Ugye a főhősnek mindig van valamilyen küzdelme, próbatétele, ami a kezelésekkel, a tünetek átmeneti felerősödésével, a fájdalommal lehet analóg, és a jutalom elnyerése, a célba érés, a mese jó befejezése pedig a gyógyulás reményét adja a gyerekeknek.
Hány éves gyerekekkel foglalkoznak egy-egy ilyen alkalom során?
Hát egészen picikkel is tudunk foglalkozni, ilyen 2-3 évesekkel, de vannak természetesen idősebbek is, sőt, még akár 18 éven felüliek is, például az aspergeres csoportunkba is járnak fiatal felnőttek.
Itt a miskolci programot, ha jól tudom, megelőzte egy ilyen próba időszak 2024 tavaszán. Ez hogyan zajlott, erről mit tudhatunk?
Igen, volt egy pilot időszakunk. Mindig úgy tervezzük meg a kórházi programunkat, hogy konzultálunk a kórház vezetésével, felmérjük a helyi igényeket, megismerjük az adott osztály dolgozóit, protokolljukat, napirendjüket, hogy a programunk ezután szervesen tudjon illeszkedni az osztályos munkába. Ez kezdődött meg 2024 tavaszán. Kerestünk 2 zeneterapeutát, akik megismerkedtek a gyermekpszichiátriai osztály, illetve a gyermekonkológiai osztály dolgozóival, megnézték a helyi viszonyokat, hogy milyen eszközigényünk lesz, és aztán elkezdtek bejárni a gyerekekhez. Mindig törekszünk arra, hogy szakmai partnerség alakuljon ki az intézmény és az alapítvány munkatársai között. Nagyon fontos, hogy a gyerekek állapotáról, terápiás fejlődéséről, gyógyulásáról rendszeresen tudjunk kölcsönösen egyeztetni, hogy egymás munkáját tudjuk segíteni, kiegészíteni, hiszen így lesz teljes körű az ellátás. Ez sok szervezéssel és időnként pszichoedukációs munkával is jár, hiszen elég sok alapítvány önkéntesei járnak be ezekre a kórházi osztályokra, és szeretnénk, hogyha egy idő után meg tudnák különböztetni azt a munkát, amit mi végzünk, hiszen mi nem csak játszunk vagy koncertet adunk a gyerekeknek, hanem a segítő tím részeként szupportív terápiás munkát végzünk.
Itt a Borsodobói Zemplén Vármegyei Központi Kórházban mely osztályokon segítenek?
A gyermek onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályon vagyunk, illetve a pszichiátriai centrum prevenciós, diagnosztikus, terápiás központ autizmus specifikus ellátóhelyén.
Hogyan zajlanak maguk ezek a terápiás foglalkozások? Hogyan képzeljük el?
A gyermek pszichiátriai osztályon 2 hetet töltenek általában a gyerekek, de előfordul, hogy hosszabb ideig, akár egy hónapig is ott vannak. Ezért nagyjából úgy tudunk tervezni, hogy 6-8 alkalommal lesz bent egy gyerek a csoportban. Egyszerre körülbelül 6-8 gyerekkel tudunk dolgozni a gyermekpszichiátrián, és ezért éppen az osztályon tartózkodó gyerekeket 2 csoportra bontjuk, hogy mindenki részesülni tudjon a szupportív zeneterápiás ellátásban. Felföldiné Baranya Nóra kokkas pedagógus zeneterapeuta, és Kovácsné Tesléri Beáta pszichológus élményterápiás tréner, zene- és művészetterapeuta jár be a gyerekekhez heti 3 alkalommal, és mindig elviszik őket egy külön erre a célra kijelölt terembe, a hangszerekkel együtt, és akkor ott tartanak nekik egy 45 perces foglalkozást. Itt mindig figyelembe veszik, hogy olyan gyerekek kerüljenek egy csoportba, akiknek hasonló a diagnózisa, vagy olyan állapotban vannak, hogy hasonló módszereket lehessen használni, de nagyon nehéz tervezni a foglalkozásokat. Nyilván megvan a terápiás cél, vagy hogy mit szeretnének elérni egy-egy alkalommal, de mindig a gyerekek aktuális állapotához igazítják a módszereket. Ez lehet vagy aktív, vagy passzív zeneterápia, tehát például autisztikus tüneteket mutató gyerekek sokkal jobban megközelíthetőek zenehallgatással, mint például az ADHD-s túlmozgásos gyerekek meg inkább hangszeres játékkal, énekléssel, tánccal szokták őket megsegíteni. És nagyon szép eredményeket tudnak már ilyen rövid idő alatt is elérni.
Említette ön is, hogy az egészségügyi intézmény dolgozóival is együttműködnek ezek során. Ez hogyan zajlik, miben merül ez ki?
Aminek nagyon örülünk, hogy a gyermekpszichiátrián most már a szakmai tím megbeszélésekre is behívják a mosolyterapeutokat. Ez egy nagy szakmai elismerés, hiszen minden héten ezen a tím megbeszélésen veszik végig az összes gyereket, előfordul, hogy a diagnózisukat ekkor véglegesítik, és most már számítanak a mosolyterapeuták meglátásaira, észrevételeire is. akár amilyen rajzokat készítettek a gyerekek a mosolyterápiákon, vagy amit esetleg tapasztaltak a terapeuták, hogy egy-egy gyerek mivel hozzáférhető, vagy melyik módszer ajánlottabb neki, azt figyelembe veszik, és előfordult már, hogy a végső diagnózisban pont az volt a döntő, amit a mi terapeutáink megfigyeltek. Az onkológiai osztályon pedig fontos, hogy az osztályos pszichológus mit lát, hogy egy-egy gyerekhez éppen be lehet-e menni, nem lehet bemenni, milyen állapotban van. De volt már olyan, hogy nagyon rossz, enervált állapotban volt egy kisgyerek, egész nap nem akart sem enni, sem inni, csak a fal felé fordult, feküdt, és akkor a Nóri bement hozzá, zenéltek egy picit, megszeretgette, és utána a gyerek kinyílt, és elkezdett végre enni is egy kicsit, és lehetett folytatni a kezelését. Ez is egy nagyon nagy tapasztalat nekünk, hiszen a zeneterapeutáknak, azt szoktuk mondani, meg általában mosolyterapeutáknak nem csak a hangszer vagy az eszköz a terápiás eszköze, hanem a személyisége az, amivel igazán gyógyít. Elengedhetetlen, hogy személyes kapcsolatuk legyen a gyerekekkel, mert annak mentén tudnak segíteni neki. Az onkológián volt egy olyan esetünk egy kisfiúval, hogy a zeneterapeuta felajánlotta neki, hogy képzelje el, hogy hogy néz ki a daganata. Megbeszélték az alakját, a nagyságát, a felületét, az anyagát, tehát amennyire részletesen csak lehet, elképzelték, és hogy utána egy hangszerrel, zenével próbálja meg elpusztítani. És készítettek ott az ágyán mindenféle ütőhangszerekből egy teljes dobfelszerelést, és eljátszották a daganat elpusztítását. Majd a következő alkalmak során egy filmet kezdtek el összerakni ugyanebben a témában, megírták a történetet, mint egy forgatókönyvet, készítettek papírjábokat a szereplőkről, helyszíneket, eszközöket, mindent, hogy eljátsszák és lefilmezzék azt, ahogyan ez a daganat összezsugorodik és elpusztul. És az a szépsége a történetnek, hogy mire minden összeállt, és már csak le kellett volna filmezni, addigra hazaengedték a kisfiút, mert annyira jól lett. Úgyhogy sikerült, azt hiszem,
elérni a célt.
Igen, szimbólumokkal megtámogatni, egyfajta ilyen önszuggesztióval rásegíteni az orvosi gyógykezelésekre, és akkor ez egy nagyon szép sikertörténet volt.
Ugye említette, hogy volt olyan alkalom, amikor szülőknek is javasolták, például, hogy a zene által könnyebben ki tudja magát fejezni a gyerkőc. Visznek így idézőjelben haza a szülők is magukkal tanácsokat egy-egy ilyen terápia után, mondjuk azzal a gyerekkel, akit ugye haza lehet már engedni? Tehát tudják ők otthon egy bizonyos szintig, egy bizonyos formában folytatni akár ezeket a foglalkozásokat?
Igen, az onkológián gyakran találkozunk a szülőkkel, és abszolút szempont az, hogy őket is meg tudjuk támogatni, akár tanácsokkal, akár egyszerűen csak érzelmileg megtartani őket is ebben a nehéz helyzetben. De ezen kívül vannak kifejezetten szülőcsoportjaink is, ahol pont erről van szó, hogy ők mit tudnak a nehéz helyzetben lévő gyerekükért tenni, akár milyen módszerekkel, vagy milyen témákkal tudnak velük tovább dolgozni otthon.
A foglalkozások általában egyébként csoportosan zajlanak, vagy akár így egyénileg, mint ahogy hallhattuk ezt az esetet, vagy ez mindig változó, ez mindig az adott helyzettől, naptól függ?
A gyermekpszichiátrián meg tudjuk azt tenni, hogy csoportos foglalkozunk a gyerekekkel, az onkológián viszont vagy a sterilitás miatt, vagy azért, mert olyan rossz állapotban vannak, vagy egyéni, vagy mikrocsoportos foglalkozások vannak, tehát két vagy három gyerek, aki éppen egy szobában tartózkodik, azokkal tudunk dolgozni.
Milyen a visszajelzés egyébként? Mennyire tudnak a gyerekek kapcsolódni, feloldódni, mennyire tudják ilyenkor valóban átadni magukat az egyes foglalkozásoknak? Mert ugye én abból, amit az imént is ön elmondott, azt vettem ki, hogy elsősorban ennek talán az az egyik legfőbb célja, hogy ugye a lelküket egy picit felvidítsák, a hangulatukat egy picit megváltoztassák, és segítsék őket át ezeken a kórházi kezeléseken, bentartózkodásokon.
Igen, az elsődleges célunk a feszültség levezetés, és az, hogy örömteli élményeket szerezzenek, de az igazi terápiás többlet az a csoportélményben van, az egymáshoz kapcsolódás, támogatás, sorstársakkal találkozás nagyon fontos. Időnként pedig egészen mély folyamatok is elindulnak a foglalkozásokon, új megküzdési technikákat tanulnak, rácsodálkoznak arra, hogy a belső erőforrásaik mennyivel gazdagabbak, mint amire gondoltak. Szupportív terápiával erősítjük az önmagukba vetett hitüket, rugalmasabbá válik a gondolkodásuk, tehát egyértelműen ellenállóbbak lesznek a nehézségekkel szemben. Ha mondhatok esetleg egy esetet, még volt a gyermekpszichiátrián egy epilepsziás kislány, akinek nagyon nehezen volt érthető a beszéde, és nem is nagyon szeretett beszélni vagy beszélgetni, viszont nagyon akart jönni a zeneterápiás foglalkozásra, és kiderült, hogy zenén keresztül ő elérhető. Annyira elbűvölték azok a kis csengetjük, amiket a terapeuták bevittek neki, hogy azonnal zenélni kezdett, majd amikor a csoport többi tagja dalra fakadt, akkor ő is énekelt velük, és kiderült, hogy amikor énekel, akkor teljesen tisztán ejti a szavakat, és érthető a beszéde, és ezen mindenki elképett, ő is elcsodálkozott rajta. Annyira kinyitotta őt ez az élmény, hogy utána a foglalkozás után az osztályon is már lehetett vele beszélgetni, és egyre inkább igénye lett a kommunikációra. És ezután a szakmai tímen is javasolták a terapeuták, hogy otthon a szülők is adjanak neki hangszereket, legyen a hétköznapjainak része a zene, mert hogy ezen keresztül ő hozzáférhető. Mert ilyen eredményeket lehet elérni egy-egy alkalommal.
Elképesztőek ezek a történetek tényleg, hogy hova futhat ki egy-egy ilyen kezdeményezés, egy-egy ilyen foglalkozás. Ha jól tudom, mosolytáborok is vannak már. Ezekről mit tudhatunk?
Igen, ezek olyan táborok, ilyen napközis táborok, amik egy héten keresztül futnak ugyanazoknak a gyerekeknek, tehát ez egy zárt csoportos foglalkozás, és minden nap egy mesét dolgoznak föl művészetterápiás eszközökkel, akár pszichodrámával is, és ezen keresztül erősítik a gyerekeket, tehát ezek is terápiás csoportok.
Mik a tervek? Ugye itt most elkezdődött Miskolcon a tavaszi próbaidőszak után, szeptembertől ez az egész programsorozat. Meddig tart ez? Mi fog itt történni?
Ez a program év, ez 2024. szeptemberétől 2025. júliusáig zajlik. Minden programévünk végén leszoktunk ülni az osztályos dolgozókkal is, illetve a terapeutákkal, meg a terapeuták szupervízorával, hogy átbeszéljük a tapasztalatokat, akár a fejlesztési javaslatokat, és akkor ennek mentén meg tudjuk tervezni a folytatást, illetve hát ez nyilván a költségeken is múlik, hogy sikerül-e azt a fajta támogatást megszereznünk a programokra, ami kell hozzá. Egyelőre augusztusig tudjuk, hogy a megkezdett formában fog tovább futni a program, illetve folyamatosan szervezünk továbbképzéseket a terapeutáinknak, így nem is annyira mennyiségi, mint inkább minőségi fejlesztések várhatóak most. Például idén is volt, illetve 2024-ben egy továbbképzésünk szuicidkrízis témában, mert sajnos egyre több serdülő kerül be országszerte a pszichiátriákra önsértés veszélyével. De volt szegnimoszi képzésünk is, és most még meseterápiában is tovább fogunk majd képződni, úgyhogy mozgalmas év áll előttünk.
Kedves hallgatóink, Miskolcon is elindultak a mosolyterápiák két kórházi osztályon, erről hallhattak az elmúlt percekben, Rábainé Domszki Zsófiával, a Mosoly Alapítvány munkatársával, a Miskolci Program szakmai koordinátorával beszélgettünk.